Első Zsoltár. Hajnal a pusztán. A kemény és örök nap úgy ébred az ég és a föld színén, mint az idétlen tyúk éretlen tojása. Vörös és sárga fények ömlenek át rajta, ropogva a hajnali kék ködbe. Még nincs mész a tojáshéjban, a nap bizonytalanul elnyúlik, szinte szétfolyik, odaütött tojás a barna serpenyőben. Kis tanya a végtelen pusztán, mesebeli házikó. Megfeketült nádfedelét sötét moha lepi, gerincét szétrugta a gólya meg a szélvész, vályok fala bármilyen vastag mégis úgy hajlik, mint a pöfetek gomba, egyszer csak ráborul a benne lakókra, de az még messze van, majd valamelyik téli viharos éjszakán. Ma még boldog a tanya. Itt minden csak szép lehet, csak jó lehet, és megelégedett. Emberállatok ősi lakhelye. Kerítés sem erre, nyoma sincs, minek. A legközelebbi tanya is úttalan távolságban van. Még a baromfi ellen sem kell keríteni. Kikaparni valója nincs, ahogy a tyúk két görbe eperfáról leszáll, már megy a szomszéd tallóra kapirgálni. Milyen jó volna itt élni, itt megnyugodni. Milyen jó volna itt gyermek lenni. Kislány áll a mezőben, parányi csöpség a roppant ég alatt. Két kicsi keze fejével az álmot dörzsöli szemiből. Ott áll, ahogy Isten megteremtette, ott áll mezítelen a felfelé bámaszkodó nap alatt. Még a madarak is csak most ébrednek, és mindjárt vígan fecserkélnek, a kis embercsirke duzmaszkodva csak áll, csak áll. Vékony kis barna teste, mint valami kis állat. A harmat hull rá. Semmire se gondol, azt se tudja, hogy került ki. Álmos. Mint a kis macska, de az jobban tud duruzsolni és mosakodni. A csöpség csak áll reménytelenül, vagy van remény a pusztai harangvirágban, amint áll a hajnalban és rezegve nyílik a nap alatt. Sovány száraz asszony lép ki az udvarra. Hopp! A nap már fent van, két arasz magasan, s már izzó fehér gömb bele ne néz. Az asszony, mintha a mező legnagyobb görög dinnyéjét nyelte volna le, furcsán lóg a köténye, takarja vele. Lopta a dinnyét. Hadd gyerek nyüzsök ki a törpeajtón a szabadba. A jó édesanya egyszerre gondozza valamennyit. Gondoskodása az első percben annyi, hogy rájuk rikolt fáradt nyöszörgő hangján, erkölcsi tanítás, hogy a fene öt volna meg benneteket. A napnak semmi más dolga, csak méri arasszal, mit csinálnak a földön az emberek. Már az ágosfa tetejéről nézi, hogy a két nagyfiúnak a nyakában van a tarisznya, tarisznyában az ennivaló. Mennek a szőlőbe apjukkal a veresszemű mogorva emberrel, aki az állatok körül cammog. Van dolog a tanyán, ahol állatok vannak ott mindig. Az állatnak növények kellenek, a növénynek kapa, a kapa végére még ember. Azért boldog a tanya, mert ott mindig mindenki le van foglalva reggeltől estig. Aki akar, annak van munkája a tanyán. Akinek munkája van, annak kenyere van, bora van, jókedve van, boldog. A kisebbik négy iskolába megy. Iskolába jár már négy. A legkisebb is, akire most adja az anya az inget, a kis rózsilány büszkén veszi fel, jó erős vászonból van az ing, és rányomtatva pecsét van a vállán, a pecsét akkora, mint egy kisgyerek tenyér, s betűk vannak beleedzve körbe-körbe. A jó édesanya még megnézi legkisebbjét az új ingben. Oly korán van, még neki sincs kedve szót szólani, csak megnézi, azt se mondja, vigyázz rá. Meg van elégedve, hogy újingben van a lánya. Mind a négy fel van már öltöztetve, mehetnek. Még csak hajnal formán van, de csak hadd menjenek. Az iskola 4,5 kilométerre van a pusztán. Muszáj menni, mert ha nem mennek, megbüntetik a szülőket. Milyen szép is ez, ahogy a tanya tele van élőkkel, csirkék kapirgálnak a papsajt között. Kis fekete gyöngyösök mindig összebújnak, mind ugyanazt az egy szemet akarja felkapni. Kacsák, libák lármáznak. Odább a tehén bőgi el magát. A kis Rózsi készül az ujjinkben a messzi iskolába. De hátulról a tanya megül, előre szűrődik a 7. gyerek, a pucér, az állami. Mert a jó édesanyja csirkék és malacok mellett még egy állami gyereket is tart a maga hasznára, kiért havonta 8 pengőt fizet neki az állam, és tavasszal meg ősszel egy-egy inget, egy pár harisnyát, egy zubbony télire, nagy kendőt, jó erőset, gyapjúból, és egy pár gyerekbakancsot is ad. Milyen jó az az ő gyermekeinek ebben a nehéz világban, amikor minden milyen drága. Jó minden, meg kell becsülni. El ne szakítsd az ingette. Nem sok az igaz, a nagysága köteles volna mindenből 2-2 adni, ingből, harisnyából, zubbonyból, de csak egyet ad, a másikat Isten tudja hova teszi, annak adja, aki neki is ad. De próbáljon csak az ember szót emelni. Hogy le tromfolja? Ne hazudjon, ott volt mind a kettő. Meg olyan könnyen vetül, de csak sokat beszéljen, úgy elveszem a gyereket magától. Így a jó édesanyák csak megnyugosznak, mert igaz jó volna, ha 2 darab lenne mindenikből, de ez is jó. Ahol sok gyerek van, minden legkisebbet meg kell becsülni. A ruhátlan állami kis ideig csak nézi a nyüzsgést, készülődést, akkor elkezdi. Az az én ingem. Kedves édesanyám, az az én ingem. Kedves anyám, az én ingemet teszi rá, Rózsir. Hallgatsz, ne is csak, hogy visszagyűjt, ahelyett, hogy menne munkára a kis disznó. Ne csak, hol a répelevél? Fogd be a szádat! Iskolába menő gyerekek viháncolva néznek a kis államira, aki mezítelen áll a tornácok előtt, eltorzult arccal bámult az ingére, amit már nem is igen lát, mert a kis zubbony is rajta van már Rózsin. A zubbonyt azt nem ismeri, ahhoz még kicsi, de az inget megismerte, ég tudja miről, a pecsétről, de kitanította meg rá, hogy a pecsét a gyermekmenhely pecsétje. Még nem lehetett elég jól kimosni. A gyerekek tejet kapnak a rocskából, mert a tehén azért ácsorog, hogy kényelmesen magánosan az udvaron, hogy a dinnyehasú anya megfelje azon a répa levélen, amit a kis állami hozott a ház megül a répa földről. A tej itt van a rocskában, mindenik gyerek tartja a csuprot és kap tejet, és szűretlenül eszi, szürcsöli, habzsolja, szeretik a tejet. Csak ez a rothadt állami nem szereti. Ennek nem kell a gyalázatos bélűnek, ha nem tudom, mit akar enni, mit kell kitalálni neki. Hozd a csuprot! De az állami ellenségesen hallgat, még mindig az ingét lesi Rózsin. Ismeretlen okok miatt utálja a tejet. Nevetnek rajta, hogy ilyen buta. Nem kell neki a jó, frissen fejt tej, de akárhogy erőttetik, nem kell. Ahogy az orra alá dugják a teljes bögrét, ökröndözik. Nevetni kell. A Rózsi inge kéne neki, mondja bizalmasan hunyorítva a legnagyobbik lányka, mint aki be van avatva a lopásba, hogy lelopták a kis állami testvéről az inget, mert az azért nem olyan testvér, mint ők, csak állami testvér. Vigyázz, van itt a jó anya. Megüti a lányát, mert megharagszik rá, amért neki tudtára adta, hogy érti a miskulanciát, és közben meg a saját zubbonyát is lelöttyinti tejjel a nyavajás. Erre a szegény anya elveszte a türelmét, olyan vadul ordít rá a saját magzatjára, mintha ez az ő jó apját, anyját megölte volna. Nem tudsz vigyázni, te büdös kölyök, nem tudsz vigyázni, hogy rögtön kicsavarom a nyakadat. De azért ordít, oly igen, hogy a kis államit félemlítse, hogy annak eszében ne jusson még egy szót szólani, mert az oly különös az igazság, hogy még a gondolata is halál, ha a kis állami még egyszer megemlítené a pecsétes inget. Mire volna neki az? Csak nem fázik ebbe a merő nyárba, mikor hozzászokhatott eleget, hiszen sohasem jár ingberuhába. Így is jó egy effélének, akit az anyja elhagyott, de még ilyen kicsi már benne van a kapzsiság, már számon tartja, hogy neki van valamije. Hamar megkavarja a moslékot a malacoknak, kis korpával, azt is úgy adja, mintha nem adná, hanem ellopná előlük a korpát, mert ha az ember neveli a malacot, adni kell neki. De a korpa is drága, meg nincs is, hát csak épp meghinti, mint sóval a moslék színit egy picit. Csere! Csak így kiált neki, ez a neve a kis névtelennek, valahogy ez ragadt rá. Csere! Az állami árvára. Csere! A kicsi még most is ott duzmaszkodik, még mindig fáj neki az ing, de érzékeny. Kis gyilkos, hogy néz? Még meddig ácsorogsz ott? Hajtott ki a borist? A kis magános, akinek minden gondolata elment az iskolába a gyerekekkel, mert ő is szeretne már nagy lenni, hogy mehessen a hosszú-hosszú úton a mezőn a testvérekkel messzi-messzi az iskola felé. Új ingben, jó zubbonyban, jó új kendőben belekötve az iskolai kenyér, és már van is olyan nagy, mint Rózsi, azt mégis itt van. Talán, ha ráadnák az ingét, de még így is jobban örülne, ha lehetne menni. Mert ő nem tudja, mit jelent, ha az övé az ing, és mégis fáj, hogy Rózsira adták, csak áll és csak piszkálja az orrát. A mama egy kis korpáért ment a kamarába, mégis elröstelte magát a malacok miatt. A moslékos kezével darab kenyeret vág, inkább nagyobbra kezdte, de a kés közben meggondolta magát, inkább kisebbre vágta a karét. Na, itt a kenyered, de meg ne drögtön, mert aztán élszetől délig. A kicsi elvette a kenyeret, csak állt. Ott a vesződ, lódulj már! Már a Boriska szeretne legelni, de el ne csavarog megint a kerékvágáson, menj. Hát csak megismered a földünket, csak nem vagy olyan ostoba, hogy nem ismered meg még most se. Megismered? A kislány nem szólt semmit, még mindig lehajtotta a fejét. Most a kis kenyeret nézte a kezében, a kicsi száját felduzzasztotta, nézte a kis kenyeret, ami se nem kicsi, se nem nagy, csak éppen kenyér volt. Zömök kis kenyére, hogy nézte. Kezdett nagyon éhes lenni tőle, de nem harapott volna bele, mert ezt ott kell megenni lassan a Boriska mellett, míg a Boriska legel. A tehén. Boris, ne! Nem arra te! A kislány kezében vessző volt. A vessző vége három felé hasadva azzal csápolta a tehenet. A tehén ügetve ment, és ő szaladt utána, és tovább csapkodta. Tele volt a szemek könnyel, de már nem is tudta miért, mitől. A mezei utat alig lehetett felismerni. Magas fű nőtte be, a soha senki meg nem kaszálta. Az útfüvét a kerekek kaszálják, és az állatok patája kapálja be. De erre ritkán jár szekérféle, csak akinek a földje ezen van. Múlt héten erre ment Mágócs István. Az igen, akkor is megállott, mikor ő a tehenet őrizte, és nevetve nézte, hogy pucéron áll a tehén farkánál a kislány. Csalogatta is, mert mindig szól hozzá egyet-kettőt, de ő messze elszaladt. Nem tudja, miért szaladt el, csak el szokott szaladni, ha idegent lát. Már neki az a szokása, mint a kiskutyának, hogy szalad attól, amit nem ismer. Lehet, hogy azért is szalad, mert nincsen ruha rajta. Ezt nem tudná biztosan megmondani. Neki nem szokatlan, csak hát néha csúfolják. Csórénak mondják, cigánynak, meg puckos verébnek, pedig bolonduljon meg, aki ezen csodálkozik. Neki még sohasem volt ruhája, se inge, csak télen, ha már nagyon hideg van, és ki kell menni, akkor ráadják azokat a rongyokat, amik a többi gyerekről levástak. De ő nem örül ennek, büdösek a rongyok, szégyelli őket viselni. De most nem lehetett könnyen kitérni, mert a tehén a kadarcs szekerének ment neki. Csalamádé volt a szekére, már hazafelé ment ilyen jókor reggel, enni vitt a marhának. A csöre elszaladt mezit láb be a nagy tarlóba, amit már felvert a kakukkfű meg a többi vadgaz. Már nem is szúrt annyira a tarló, mert volt néhány eső, és megkorhadoztak már a búzaszárok ott, ahol a kasza elvágta őket derékon. Gyere ide, csöre! Gyere csak ide, te kis madárhús! Csöre nem is felelt, szaladt, nevetett és visszanézett. Visszanézett Kadarcs Istvánra, aki szintén nevetve pislogott rá. Ma még egyszer kijövök, akkor hozok neked mézes kenyeret. Jó lesz? A kislány tágra nyitotta a szemét. Jóformán nem is tudta, mi a mézes kenyér, mégis összefutott a szájában a nyál az édesség gondolatára. Még itt volt a saját napi kenyérszelete. Úgy fogta, úgy őrizte. Világért meg nem harapta volna. A kenyér meg volt sózva, azt nagyon szerette, ha megsózták neki. Egy kicsit moslékos is volt, mert kedves anyám, mikor szelte, korpás volt a keze a mosléktól. Hajtsa! Kiáltott Kadarcs Istvánnak. Hajtsa! Hajtsa! A tehenet! Hajtsa el! A kislány, mint a puszták madarai, csak egy-egy szót mondott, azt elismételte számtalanszor. Jóformán nem is tudott még beszélni, nem volt kivel. Neki odahaza nem szabad, csak a többi gyereknek szabad őtet szidni, de neki mindig hallgatni kell, mert ha ő megszólal, akkor már abból rögtön baj van. Ne, te ne, mondta Kadarcs István, és az ostorra megcsapta a tehén farát, annál szívesebben, mert az belefalt a csalamádéba, a szekerém. A tehén felkapta a hátulját, kirugott az ostor csípésre, nem volt ő ahhoz szokva. A kislány veszője nem csípas, csak simogat. Szereti is a kicsi csörét, mindig megismeri, ha ez hajtja ki. Karikázva kezdett futni be a mezőre, megismerte, hogy ez már az ő földjük, itt szabad neki minden nap legelészni, legyekkel viaskodni. Kadarcs István nem szólott többet a kislányhoz. Látta, hogy nagyon messze kellene utána szaladni, ha meg akarja fogni, majd délután a melegbe, akkor majd tikkat lesz a gyerek. Csöre már el is felejtette, hogy a szekér után néz, csak nézett abba az irányba, amerre elment. A falu felé nézett, ahová a gyerekek bementek az iskolába. A falu olyan messze volt, hogy még a tornya se látszott idáig. A messziségben oly kicsi lett, hogy a fák eltakarták előle. Sose tudta, mit néz arra felé. Mindig úgy néz, mintha onnan valamit várna, pedig sehonnan se várt semmit a kis vadlány. Boris, ne! Nem arra te! A boristahén éppen odajött a nagy görbe szaladásában hozzá. Meg akarta fordítani, mert az volt az érzése, hogy őt azért állítják a tehén mellé, hogyha az erre megy, akkor arra kell fordítani. Ha arra megy, akkor meg erre. Boris, ne! Hát a Boris, mintha hozzá akarna dörgölőzni, csak feltúrja őt a nedves ráspolyos orrával alulról felfelé. Csak végig túrjas, a gyerek még ki se tudja mondani, hogy nem arra te! Már a réfes nyelvével kisodorja a kezéből, felfalja a sós korpás kenyeret, úgy, ahogy van minden estül. Boris, ne! Azt azonban már a földön fekve nyögi, mert a bolond tehén úgy fellökte, mintha csak mulatna, valahogy nevetne rajta a maga módján. Eszi az ő kenyerét. Nem arra, te! A könnyei potyognak. Mind befalta a bolonda kenyeret. Már a morzsáit hullatja a két szája szélén a mafla. Most egy csücskit a kenyérnek elejti, úgy hull le a fűbe. a gyönyörű tarló. Óriási buzamezők a tanya körül. Csak a jóisten tudja ki egész a távoli nádasig. Az mind gyönyörű tarló. Szép, tiszta virágtarló. Apró virágok nyíltak rajta, szagos virágok. A kislány olyan közel volt a virágokhoz, mint a kis méh, csak úgy szagolta a jó szagokat. A tarlón le volt ütve egy szöveg. Mindenütt szöveg volt, ahhoz kötötték a tehenet, de ő nem tudta megkötni, csak a nagyok, ha jöttek, megkötötték. Kihajtani is bunkóval szokták a borist, azért is szerette a kis csörét a boris, mert veszővel hajtotta a borist. A boris már mondta magába, ánya, de jó, ma megint jó napom lesz. A kis csöre hajt veszővel, nem a bunkósok. Erre neki eredt karikázni, slám mégis, hogy kikapta a csöre keziből a sóskorpás kenyeret. Egy szép diófa is volt ott, nagy diófa az ága körös körül a földig ért. Senki se látta, ha valaki leült a fa alatt. A régi szalmakazal is ott volt, nagyon messze. Arra nem is szeretett menni, mert arra van a kukorica, és amikor a kedves apám kint volt a kukoricába kapálni, mindig oda kellett menni, és ő bevitte a régi szűrre. Azért nem szeretett arra nézni se. A borcsa meg belement a szőlőbe. Jaj, a szőlőbe ment a borcsa. Boriska, szőlőbe van. Igen, mert csöre elbámészkodott, és a kenyerét siratta, és haragudott a borisra. És a tehén legázolt egy tőke szőlőt. Nem kell neki, a marhának csak legázolja. Jaj, nagy rumli lett ebből. Egész nap nem látják a tehenet, se őtet, még ha a tehén meg is eszi a kenyeret, de azt rögtön látták, hogy a tehén legázolt egy szőlőtőkét. Jött nagy káromkodással a kedves apám, na megállj, te bitang, ezért eszed a kenyeremet, na várj, nem kapsz vacsorát. De neki visszaismert feleselni, nem is kell. Egész nap, ha meglátták, csak szitták, hogy letörte a tehén a szőlő tőkét. De arra nem hallgattak, hogy a boris megette a kenyeret, nem kapsz vacsorát, nem is kell. De ebédet se kapott. Úgy megharagudott kedves anyám, hogy nem hozott neki ennivalót. Este gyerekek közt ült a földön, kedves anyám neki is odalökte a tányér ételt. No, egyél, de csöre csak ült duzmaszkodva. A kedves anyám már régen elfelejtette, csak látja, az étel még most is ott van a földön. Miért nem eszel? Eszed meg rögtön? Nem kell. Csak elnémultak. Azt mondták, nem kapok vacsorát, nem is eszek a magukéból. Csöre, csöre, a fene egyen meg. Na, a fene egyen meg. Már nincs, csak fene egyen meg. A sovány betegasszony, a kedves anyám nagy szemet meresztett. Mit dünnyögsz, te szamár? Így szereted kedves anyádat, aki téged nevel, aki neked enni ad? Na, gyere ide rögtön! A kislány odament, lassan, sunyít, lesve. Tudta úgy is, mi jár. Két kis tenyerét ott tartotta hátul, a hátsó részem. Amikor elég közel volt, a kedves anyja elkapta a karját, magához rántotta. Akkor a térdére fektette, addig verte, míg bírta gyenge karjaival. Lihegve végre abba hagyta. Na most csókolj kezet! A kislány dacosan sütötte le a fejét. Csókolj kezet, ha mondom, ketté hasítalak. Hát nem tisztelsz te engem? Kér bocsánatot! A kislány bocsánatot dünnyögött, de csak ő tudta, mit mond meg a kedves anyám. Na, most adjál pacsit! Oda tartotta elébe a kezét, és bele kellett csapni. Akkor megfordította a keze fejét, és a retkes, fekete eres kezére csókot kellett nyomni. Mikor ez szabályszerűen végre volt hajtva, rákiáltott, mint akinek most jut eszébe a sürgős dolog, szaladsak fel a pallásra, hozzáll le kukoricát. A gyerek vígan szaladt, mindent elfelejtett, szaladt. Az úgy volt, hogy az istállóból kellett felmenni a szénatartóból, mert a létre helyett a trágya hordó sarogja volt oda támasztva a palláshoz, és azon nagyon nehéz volt felmászni. Amikor jött visszafelé a kosárral, le is esett, fejjel bele a szénába. Nem lett baja, de a kukorica mind kiszóródott a kosárból, ő pedig ordította, hogy a torkán kifért. Ne ordíts, azt hiszik, öllek, gyere ide! A kislány kimászott a szénatartóból, és kisebb sírással nyöszörögve jött hozzá. Dudásné kicsit megnyomingatta a hátát, akkor kicsit ráütött a fejére. Na, mehetsz! Akkor jött rá, hogy a kukorica a szénába ömlött, most neki oda be kell mászni, egyenként összeszedni a csöveket. Volt nyögés, káromkodás. Most nem félt attól, hogy azt hiszik, öli a gyereket? Ölte. Egyszer valahogy egy hét múlva ő maga volt a padlásom, mikor lefelé jött, a sarogja megcsúszott alatta, ő esett bele a szénatartóba, de úgy, hogy a szoknyája mind fennmaradt, csak úgy lógott pucéra. Csöre visítva kacagott, táncolt. Lássa, kedves anyám, mikor én leestem, én kikaptam érte, pedig maga is kiszórta a kukoricát. Eridj innen a fenébe, te ronda, még kinevetel. Hogy kitápászkodott a szénatartóból, azzal pihente ki magát, hogy ütötte a gyereket. Még kinevettél? Még kinevettél? Jössz rögtön bocsánatot kérni. Mondd utánam, bocsánatot kérek kedves anyámtól, hogy rosszul viseltem magam, soha többet nem fogom magamat rosszul viselni. Na most pacsit, hogy kezet adsz rá, hogy sohasem viselek többet rosszul magadat. Na, mi lesz? S pofon vágta az imádásra nyújtott kezével, akkor megint elébe tartott a késcsókra. Csókolod meg rögtön? A kis csőre megcsókolta a retkes, eres kezet, ezeket a kidudorodó ereket, akkor azt mondta, jobban is szeretek a Borissal a mezőre menni, mert a Boris nem ver meg, de maga ver. A fene ett volna meg a tojásba, pesti csirke. Nem ilyen kicsi, már is egy mérges kígyó. Én nem vagyok pesti csirke, toporzékolt csöre. Akkor Rozi is pesti csirke, de Rozinak sohasem mondja, kedves anyám, hogy pesti csirke. Csak én vagyok pesti csirke. El is megyek a kerektóba, majd meg ez a kígyó, akkor sírhat utánam. Sír utánad a rossebb, morogta kedves anyám, és bement a kukoricával, amit közben összeszedett. Ezzel a diskuráltak egymással a deszkákon keresztül, hogy pesti csirke, így pesti csirke, úgy. Ott volt a kerektó, nagy-nagy, nagyon nagy, és igazán kerek, és csak ugyan tó. Amellett volt a nádas, abban lakott a kégyó. Nem volt szabad ott fürödni, mert a nyáron is kijött a kégyó, és megfogta egy gyereknek a lábát, azt már nem tudja a kiscsőre, mi lett a gyerek lábával, megette a kígyó. Így folyt a nádas, és oda szoktak kimenni kedvesanyámmal, mert ott volt a kukorica, és ott volt a dinnye. Nem szabad arra menni, kislányom, mondta kedvesanyám, megesz a kígyó. Hát, mikor itt legeltetett a kiscsőre, nem is ment a nádas felé, hanem a dinnye föld felé. És ott látott egy szép dinnyét, és levette, de nem volt késő, nem tudta elvágni. Azért nem halt meg éhen a teletál mellett, fogta a dinnyét, jól a földhöz vágta, a dinnye eltört, és akkor bele lehetett telepedni, és kézzel kiszedte a szép piros belé, és úgy jól lakott, hogy csoda. De még Boriska is örült, mert neki adta a dinnyének a héját. S azt Borcsa olyan takarosan kirágt, hogy mikor jött a kedves anyám, kiscsöre eldicsekedett vele, milyen szépen kiette a dinnyéből a belit. Hol vetted a dinnyét? Földön leltem. Szabad a dinnyét leszakítani, te bitang! Szabad dinnyét szakítani a földjén! Nem tudod te alávaló disznó, hogy a dinnyét el kell adni? Lemerted szakítani! A tied az a dinnye? Hát tolvajt nevelek én belőle, tolvaj leszel te nekem! De már ekkor verte is. A kislány nem értette a dolgot, onnan szokták levenni a dinnyét, amit meg akarnak enni. Kedves apám is vett, kedves anyám is szakított, a gyerekek is téptek. Sorra kellett kopogtatni a dinnyét, amikor hallották a szép tiszta hangot, azt kellett levenni. Most nem értette, hogy miért verik hát. Eddig senkit se vertek meg, csak őt. De mit fárasztom magamat, mondta kedves anyám, gyere csak haza. majd kedves apád. A kislány nem hitte, hogy meg fogja mondani kedves apának kedves anya, hiszen ő is félt tőle, nem csak a gyerekek, hiszen senkit se vert meg az apa oly nagyon, mint a feleségét. A vékony kis asszony bottal, bunkóval ütötte. Még ha elszaladt is, úgy hajította utána a bunkót, mint a pásztor a tehén után, és el is találta, és akkor a kedves anyám leesett a földre, és az ember meg ráment, és a lábujjával jól bele-bele rúgott, és meg is taposta. Hát most kedves anyám megmondja őt, ennek az apának, ezt nem is hitte egy percig sem, de azért mégis félve ment haza este a tehénnel. A tehenet megfejték, rettenetes nagy tőgye úgy dagadt ki a hátsó két lába közt, mint egy teli zsák. Annak a sarkaiból folyott a kövér tej, mikor jött a kedves apám. A felesége talán félt, hogy rákerül a sor megint, de azt mondta neki, úgy, úgy, csak nézd meg egyszer, Dudás, lopott. A dinnye földre ment, levette a legszebb dinnyét, amit el lehetett volna adni. Lehet, hogy azért mondta meg, hogyha az ura kimegy a földre és nem leli meg a dinnyét, ne őtet verje meg. De a kislány rögtön látta az apának a szeme és az arca eltorzulását, és még sohasem nézett rá így ez a Dudás apa, aki ölelgetni és tapogatni szokta őtet, és azt mondta, hogy azt nem szabad megmondani az anyjuknak, és ő nem is mondta meg, s az anyjuk mégis megmondta őtet az apjuknak. Az apjuk éppen a pipájába keresett parazsat, mikor ezt neki megmondta a felesége. Mindjárt akkorát bődült, nagyobbat, mint a Boris. Csak eltátotta a száját, szétálló piros bajusza, mint a tüskemeret. Lopott. Lopott. Dinnyét lopott, ez a dögszem. Na gyere, nem fogsz te többet lopni, nem fogsz te többet lopni, a kezedbe ragad se. Zárd be csak az ajtót. Ki ne szökjön! A gyerekek sietve bezárták az ajtót, és kívül maradtak, mert szerették volna ugyan látni, hogy kedves apám mit csinál csörével, bizonyosan kiszakítja egyik kezét, azután a másikat, hogy ne lophasson többet, azért mégsem találták tanácsosnak bent maradni a házban, mert ismerték apjuk kezejárását, tudták, hogy annál milyen könnyen áll a pofon, ütés, rúgás, minden. A kis csöre még mindig nem tudta, mi vár rá. Nem is sírt, csak állt meretten és nyitott szájjal, ha mert volna, nevetett volna, hogy a kedves apa most nem akarja őtet megölelni a nagy veres szőrös mancsával és simogatni, mint a kismacskát, és nem szabad azt megmondani. Aztán látta, hogy a Dudás, mert ha ők kedves apámnak mondták, másfélék, akik nem laktak velük, Dudásnak szokták szólogatni. Most igazán nem tudta volna azt mondani neki, hogy kedves apám, csak azt, hogy Dudás. Dudás kivett a spórból egy darab parazsat, azt mondta, fogd meg a kezét! Dudásné maga is meg volt ijedve jobban, mint az ura, mondta sírós hangján. Mit akarsz vele már? Most megtanítom a disznót, nem fog ezt többet lopni. Tartsd a kezét! Fogd össze az ujjait, tartsd a kezét! Dudásné akaratlan is engedelmeskedett, összefogta a kislány kis kezét, úgyhogy az ujjait együtt tartotta a markában. Úgy tartsd, hogy ráteszem a parazsat! Nem fog ezt többet lopni, azt tudom, Istenem! És Dudásné tartotta a kislány két kis kezét a hüvelyk és mutató ujja közt, mint valami kis virágot, s Dudás rátette a parazsat, de Dudásné hamarabb érezte meg a húsán a tűz égetését, és eleresztette a gyerek kezét, és eldobta a kezéről a parazsat. Jaj! A kis csöre csak most érezte meg, hogy az ujjacskái hegyén, a köröm mellett ég, a kicsi kezes visítani kezdett. Fogsz lopni, fogsz lopni! Letapostanod a tejénnel a szőlőt, he? Bocsánatot kérek, kedves apám, nem fogok többet lopni! Egész kis testében reszketett, és odaesett az ember szőrös csúnya kezére, s pacsit akart adni, s meg akarta csókolni. Akkor a Dudás apa leakasztotta a pincekulcsot a szegről, és ott hagyta őket, kiment, az ajtót is nyitva hagyta. Édes jó kislányom, sírdogált és mentegetődzött, kedves anyám. Nem szabad lopni, te azt nem tudod. Azért mondtalak meg kedves apádnak, mert én gyenge vagyok, hogy megtanítsalak, de ő most nagyon megtanított. Na gyere ide, egy kis tejfeles ruhát teszek a kezedre. Látod, még az én kezem jobban megégett, mert én vigyáztam, amikor már láttam, hogy kedves apád rá akarja tenni a parazsat, én visszáptoltam a te gyenge kis ujjacskáidat, s lám alig is érte az ujjadhegyét a parázs, de az én kezemet megnézheted, még füstölt is a húsom, úgy megégette, hogy rányomta a parazsat. Hát ne lopj többet, kisfiam, mert az a legnagyobb bűn. Elnevet többet a másét. Itt neked minden a másé, mert itt szabad elvenni akármit, a Rózsikának is, Juliskának is, Mariskának is, mindenik itthon van. Tudod, kisfiam, de neked semmit se szabad elvenni, tanuld meg, hogy neked sehol a világon semmit se szabad elvenni, mert neked nincsen semmit. A bőröd az a tied, de egyebed neked nincsen. Ingen van, mondta sírásban Csöre. Erre Dudásné rettenetesen megdühödött, és elfelejtette a kedves és szép szavakat, amiket mondott. Mi van neked? Mi van neked? S megragadta a gyerek fejét két felőről, s megrázta. Mi van neked, te bitang? Ingem! Visította a kislány. Ez a kígyó! Hát érdemes ezért az álnokért az embernek tűz halálra adni magát, mikor ennek most azon jár az esze, hogy mi-e van a büdös dög? Maguknak van dinnyék, nekem meg van ingem, toporzékolt a kislány. De maga Rózsira adja az én ingemet, amit nekem hozott a nagysága.